Reklám következik.
Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
Reklám hangzott el.
Elindult a regisztráció a 24.hu-n. Célunk, hogy minél több az olvasói igényeknek megfelelő minőségi tartalmat tudjunk kínálni. Ehhez kérjük most segítségüket. A 24.hu-ra való regisztrációval hozzájárulhat, hogy alaposabban megismerjük olvasóink szokásait, érdeklődését, véleményét, dicséreteit és kritikáit. Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt újra a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje, és Steger Dávid kollégámmal beszélgetünk ma. Szerintem akkor csapjunk is bele, témánk az megint csak van bőven, és most leginkább ugye az időjárás az, amivel nagyon sokat foglalkozunk így a rovatba, és hát most aktualitás is van, ugye tavaly június óta elég erősen tematizálja mind a cikkeinket, mind igazából a közbeszédet az El Niño-nak a hatása. Ugye ez egy ilyen kettőkötője 7 évente jelentkező vagy visszatérő éghajlati jelenség, és most úgy néz ki igazából, hogy ennek a végére értünk, úgyhogy szakértők szerint egyébként ez egy ilyen rövidebb El Niño időszaknak mondható, viszont azért hatását azt elég erősen éreztük. Az ausztrál kutatók, a meteorológiai hivatal, hogy megállapították, hogy tulajdonképpen vége ennek az időszaknak. Ők azt mondták egyébként, hogy nem véletlen, hogy tavaly júniustól kezdve szinte minden hónapban magasabb volt jóval a középhőmérséklet, mint amit korábban megszokhattunk. Ugye itt Európában egy nagyon erős különbséget tapasztaltunk, voltak hónapok, amikor akár 4-5 fok is lehetett középhőmérsékletben a különbség, ami azért nagyon brutálisnak mondható, és hát igazából ott tartunk most, hogy elég korán jött a tavasz, most ugyan egy kicsit lehűlési hullámban vagyunk, de hamarosan visszatér újra a szinte nyári meleg, úgyhogy kicsit szokatlan ez az időszak.
Hát igen, és ez főleg most a, ha jól emlékszem, most a februári időszakban kezdődött el ez, hogy nagyon, nagyon kirívóan magasak voltak a hőmérsékletek. Ugye itt már lehetett is olyanokat olvasni, hogy 2 hónappal előrébb jár az időjárás, most azt hiszem már csak 1 hónapot szoktak mondani.
Mindösszesen.
Mindösszesen csak, igen. De hogy ez most tényleg az a szint volt, amikor így első kézből a bőrünkön érezhettük így az El Niño-nak a hatását, amiről ugye már így hónapok óta olvasgattunk, hogy ez van, meg kb. Így képbe vagyunk, hogy igen, most emiatt még melegebb van, mint ami amúgy is lenne. Hogy igen, itt már februárban tavaszról beszéltünk, most áprilisban pedig már konkrétan nyár volt. Emellett én azért azt szeretném leszögezni, meg felhívni rá a figyelmet, hogy most ugye mindenhez hozzátársítják ezt az El Niño-t, hogy most emiatt, nem tudom, rekord óceánhőmérsékletek meg hasonlók, de hogy éppen ma jelent meg a Meteorológiai Világszervezetnek és a Kopernikusznak a közös jelentése, amiben ezek a szervezetek is leszögezték, hogy itt azért nem arról van szó, hogy egyedül ez a természetes időjárási jelenség a felelős mindezekért, hanem bizony itt elsősorban azért még továbbra is a klímaváltozást nevezhetjük meg felelősként, viszont ez az El Niño, ez rádobott erre az egészre egy lapáttal. Szóval én csak ezt szerettem volna itt mindenképpen leszögezni, mielőtt még itt ezt így elfelednénk, hogy van ez a klímaváltozás történet továbbra is.
Hát igen, azért nem lehet mindent rátolni az El Niño-ra, ugye az emberi közbenjárás, itt a károsanyag kibocsátás, azért ez nagyon erősen hatással van arra, hogy milyen hőfokokat tapasztalunk, és hogyha már itt El Niño-ról beszélünk, ugye itt nagyon sokszor felvetődött az elmúlt hónapokban az, hogy az El Niño-nak a hatása egy csupán, de az kérdéses, de eléggé úgy néz ki, hogy ezt a másfél fokot már mostanában meghaladtuk, viszont azért ez több szervezet is jelezte, hogy igen, ebben az adott pár hónapban tényleg azt lehetett mondani, hogy itt már bőven nem másfél fokra, hanem akár 2-2 félről is beszélhetünk inkább, de azért ez még egyelőre nem teljesen eldőlt, hogy ez hosszú távon is így marad-e, ez a melegedési tendencia, úgyhogy azért még egy pár évet érdemes kijelenteni, amíg azt mondjuk, hogy igazából a párizsi egyezményt azt dobhatjuk a kukába, vagy hasonlók, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes még megvárni.
Hát ugye pont az a jelentés, amit most említettem az előbb, ami most április 22-én jelent meg. Abban azt írták ez a két szervezet, a WMO meg a Copernicus, hogy világszerte most ők 1,3 Celsius fokról beszélnek. Ugye a globális átlag az 1,3 fokkal haladja meg ugye ez az iparosodás előtti szintet, a hőmérséklet. Viszont igen, Európában már ez sokkal nagyobb, ez 2,3 Celsius fok.
Hát igen, Európában azért azt is tapasztaljuk, hogy a nyarak azok nagyon durvák voltak az elmúlt években, ez főleg egyébként a nagyvárosokban tapasztalható, ahol hát az elég erős betonlefedettség, a kevés zöld terület, ez mind fokozza ezeknek az érzetét, és ahogy ezt az említett jelentésben is hangsúlyozzák, azért ez leginkább az alapból is beteg embereket érinti legsúlyosabban, és hát az idős embereket, akik fogékonyak ezekre a problémákra, itt például az érrendszeri betegségekben, cukorbetegségekben szenvedő, azért elég erősen érintettek. Azt is érdemes kijelenteni, hogy itt a természetre is nagyon súlyos hatása van. Ugye itt nagyvárosokat jelöltek meg, hogy milyen erdőterületekről beszélünk, amit az elmúlt években leégtek. Ugye itt egy London, Párizs, Berlin együttes területe égett le az elmúlt években.
Bocs, ez nem is csak az elmúlt évek, hanem ez csak a tavalyi. Szóval csak a tavalyi. Ez csak egy év terménye, ez a London, Párizs, Berlin nagyságú erdőség, ami elpusztult itt.
És akkor azért tegyük kontextusba ezt az egészet, hogy Európában még azért egy fokkal jobbnak mondható az erre való reakció, de például Észak-Amerikában, ugye, ahol tavaly például az Egyesült Államokban, Kanadában is brutális erdőtüzek voltak, sőt, még akár Európában is elért ezeknek a füstje, azért látni, hogy Európában még viszonylag jó a reakciós rendszer erre, megvannak az alapvető mechanizmusok arra, hogy lépjenek föl gyorsan, és hogy próbálják meg megelőzni ezeket a katasztrófákat, de azért a hőmérséklet emelkedésével egyre nehezebb lesz ezeket meglépni. És akkor szerintem mehetünk is a következő témára, mert ugye nem csak Európáról beszélünk itt, amit súlyosan érint, hanem például Ausztráliáról is, ami hát kifejezetten érintett, és az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkör Kutatási Hivatal, NOAA jelezte, hogy a korallzátonyok is igazából nagyon megszenvedik ezt a meleg időszakot, amit főleg most évelején nagyon tapasztalhatunk mi is, és hát elkezdtek kifehéredni. Amik képeken lehet, hogy jól néznek ki, nem tudom, fotózásra alkalmasak, de hát ez bőven nem az, amit pár év múlva is ugyanígy fogunk mosolyogva fotózgatni, ugyanis ez lényegében betegségeknek való kitettségét emeli ezeknek a növényeknek, és hát lényegében kiszolgáltatottabbá teszük őket.
Hát igen, tehát amikor egy korall az így kifehéredik, és itt tényleg a fotókon, meg videókon jól látszik, hogy itt nem arról van szó, hogy szóval ez nem egy túlzás, ez a kifehéredés, hogy itt fakóbbak lettek, vagy nem tudom, hanem szó szerint hófehérré változtak az amúgy ugye színpompás korallok, és ez gyakorlatilag a haldoklásukat jelzi, amiből egyébként felépülhetnek még, hogyha a hőmérséklet visszaesik, viszont ez egy éveken áttartó folyamat, amíg ebből felépülnek, szóval ez egy ilyen abszolút nagyon-nagyon súlyos helyzet, és ez ráadásul nem csak az ausztráliai korallzátonyokra jellemző, hanem ez világszerte számos helyről jelezték a szakértők, hogy ők is találkoztak ezzel, tehát Ázsiában található korallzátonyok is ugyanúgy bármelyik kontinensen ez jelen van, ez sajnos.
Ugye azt érdemes megjegyezni, hogy ugye itt is nagyon erősen hangsúlyozzák azt, hogy a károsanyagkibocsátás, az El Niño, az éghajlati változás, nagyon sok minden befolyásolja ezeknek az területeknek igazából az épségét, viszont ugye az most kérdéses, hogy így, hogy elmúlt lényegében az El Niño, mikor fog érkezni a La Niña, ugye ez egy relatíve hűtő folyamat lesz az El Niño melegítő hatásával szembe. Kérdés nyilván, hogy mekkora hatásfoka lesz ennek, mennyi ideig fog tartani ez, és az is kérdéses, hogy ez idén megérkezik-e még. A szakértők egyébként olyan nagyjából 60%-ot tesznek arra, hogy ez még az év második felében meg fog érkezni, de addig is lehetséges, hogy megrekedünk egy ilyen átmeneti időszakban, amikor igazából a kettő között vagyunk, nincsen se felhajtó, sem pedig elvonó hatása igazából. Azt viszont már tapasztaljuk, hogy így évelején, és akkor most kicsit fókuszváltva így Magyarországra, vagy visszahelyezve a fókusz Magyarországra, hogy kertekbe járva, piacokon járva azért sok olyan zöldséget látunk már most, vagy termést, amit igazából ilyenkor még nem nagyon lenne indokolt.
Például ugye eper, spárga és, és az orgona, amit itt a Bihari Dániel kollégánk kiemelt az egyik friss cikkében, hogy ezek már megjelentek, és sőt, ráadásul félő is, hogy a korai megjelenés miatt korai lesz az elvirágzásuk is, például az orgonának, és itt már felröppentek ilyen pánikszerű hírek, hogy nem is marad már orgona anyák napjára, aminek ugye az ikonikus kelléke. Hát itt a szakértők arról beszéltek, hogy ettől talán nem kell félni, mert most a lehűlés az azért visszafogta ezt a folyamatot, szóval valószínűleg maradnak olyan rügyek, amik kihúzzák május elejéig. Viszont azért emiatt én még nem nyugodtam meg teljesen, már én nem attól félek, hogy orgona nem lesz, de hogy azért ez tényleg valahol egy eléggé riasztó jelenség, szóval az, hogy például mi is április közepe fele akartunk menni a párommal tulipánföldre, és így amár amikor indultunk volna reggel, akkor olvastuk, hogy amúgy nem megyünk, mert elvirágzott az összes tulipán, és jó, most ez nyilván nem egy ilyen égbe kiáltó probléma, hogy nem tudtunk elmenni tulipánt szedni, nem is erről van szó, de hogy maga ez a jelenség, hogy itt például ebben a cikkben, amit az előbb említettem, a Bihari kollégánk cikkében, itt arról beszélnek, hogy sok olyan tavaszi virág van, ami kis túlzással már le is virágzott addigra, amikor normál esetben csak el kellett volna kezdeniük virágozni.
Hát igen, és érdekes az is, hogyha például megnézzük azt, hogy ugye nagyon, nagyon korán kezdődött a melegedés, és igazából már március elején, közepén lehetett tapasztalni ilyen 30 fok körüli értékeket, ami hát nem normális alapvetően, viszont ugye ezután jött egy hidegebb időszak, és ez viszont pont egy olyan időszakba jött, amikor még nagyjából meg lehetett zabolázni azt, hogy lezajjon az elvirágzási fázis, és már egyből elkezdjenek növekedni a fán gyümölcsök, viszont azért ez a hideg időszak, ez például még kérdéses egyelőre, hogy pontosan mely növényeknél, de azért okozhat veszteségeket is, például fagyás miatt. Ugye itt a Bihari Dániel kollégánknak Apáti Ferenc szakértő szólalt meg, aki jelezte, hogy a kajszi és az őszi baraszkban igazából várhatóak hasonló kiesések fagykár miatt, de egyelőre nem tudni azt, hogy a többi fajnál ez például hogy lesz. Amit én tapasztalok, és nagyon furcsa, hogy a virágzás az tényleg napok alatt lezajlott a kertben, és hát kíváncsi leszek, hogy majd mikor kezdődik meg tényleg a rendes termésnek a leszedési időszaka, és hogy egyáltalán milyen minőségű lesz az, amit a fákon találunk idén, mert hát ugye a piacokon is majd körbe kell nézni, hát érdekes időszaknak nézünk elébe. És amit szintén Bihari Dániel kollégánk fejtett ki egy cikkben, ami hát igazából arról szólt, hogy már a meleg miatt téves információk is elkezdtek terjedni. Ugye itt a Tisza virágok rajzásáról volt szó, amiről megjelentek képek a közösségi médiában, de azért ez alapvetően egy kicsit elhamarkodott kijelentés volt, ugyanis szintén szakértővel beszélve megállapították, hogy ez csupán egy fajtája volt ezeknek, és nem egy Tisza virágról van itt szó a képen, hanem ennek egy szubimágójáról, ami ugye a hímeknél jellemző, és nálunk többfajta kérész is van Magyarországon, de akit nagyon sűrűn szoktunk emlegetni, ez a Tisza virág és a Duna virág. A lárva fejlődés azért a szakértő elmondása szerint nem is feltétlenül a hőmérséklettel, hanem inkább a vízállással korrelál. Most ez kérdés, hogy egy esetleges nagyobb esőzés az például meg tudná indítani itt a rajzást, de mint azt elmondta, a Tisza virágoknál eléggé strikt az, hogy mikor is kezdődik meg a megjelenésük, még inkább a Dunavirágoknál mondható az, hogy itt elég nagy a szórás, ugye itt július végétől szeptember elejéig bármikor megjelenhetnek, még a Tisza virágok inkább június és július között szokták felütni a fejüket.
Ez egyébként számomra azért volt tök érdekes ez a cikk, mert ez így nagyon jól rámutatott szerintem arra, hogy egy ilyen hangzatos, meg könnyen megragadó mondat, mint például ez, amit korábban említettem, hogy 2 hónappal meg 1 hónappal előrébb jár a természet a normálisnál, ezek mennyire megragadnak, és így az emberekben is mindenre rávetülnek. Tehát itt is ugye arról volt szó, hogy lefotóztak egy rovart, amit összetévesztettek a tiszavirággal, és mivel korábban voltak már hasonló írek, hogy korábban virágzik ez, korábban jön ilyen gyümölcs, olyan zöldség, ezért ez egy tök hihetővé vált az egész, és futótűzként terjedt az interneten az, hogy a Tisza virágzásra is kihat ez az egész dolog.
Hát igen, könnyen húzzuk rá a tapasztalatainkat erre, de egyébként ahogy látom, a kollégánk cikkében lévő bejegyzés, amire tulajdonképpen reflektálva jött ez az egész diskurzus, ami elterjesztette azt, hogy megjelenik ez a Tisza virág, ez a bejegyzés már nem is elérhető, úgyhogy igazából itt akkor meg is köszönnénk Bihari Dániel kollégánknak, hogy így
tökéletes fact-checker munkát végzett.
Így van. És hát akkor szintén fejet kell hajtani ilyen szempontból Lugosi Péter kollégánk előtt, aki pedig a dubai esőzésekkel foglalkozott, és hát ugye itt is egyből felütötték a fejüket az álhírek, vagy hát az ilyen konteók, inkább azt mondanám. Ugye hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni Dubajról, hogy egy ilyen nagyon modern, már futurisztikus terület, és hát igazából van is okunk erre, mert az esőfakasztás az lényegében évek óta egy bevett gyakorlat a területen. Ugye itt egy nagyon száraz régióról beszélünk alapvetően, ahol nagyon komoly hőmérséklet különbségek tudnak kialakulni a szárazföldön és a felhők között. És hát ez most egy ilyen nagyon durva esőzésbe csapott át, ami hát lényegében azt hozta el, hogy pár óra alatt lehullott az éves csapadékmennyiség az országban, és hát jól is látszott, hogy az infrastruktúra az nem igazán volt erre felkészülve, és a vízelvezető rendszerek abszolút nem működtek megfelelően, és hát szinte az egész város állt az árvízben. Ami nekem egyébként nagyon érdekes volt, hogy bár a Burj Khalifa is ugye egy nagyon ikonikus épület, rendkívül modern, így gondolnánk azt, hogy minden téren naprakésznek mondható és megfelel a különböző viszonyoknak, amik uralkodnak a területen, és hát ez igazából nem így van, mert az épület az nincs is rákötve a vízhálózatra, úgyhogy tulajdonképpen szippantós kocsival viszik el onnan a szennyvizet is, ami azért egy ilyen futurisztikus, rendkívül drága hotelnél azért nem megszokott.
Ez nekem is megdöbbentő volt, mert ezt én is most olvastam, hallottam először a Lugosi Petinek a cikkében, szóval ez tényleg az a hely, az a város, az az ország, ahol olyanokat hallunk, hogy beltéri sípája van felhő karcolókban, meg hasonló, meg nem tudom, mesterséges szigeteket csinálnak, meg tényleg esőt is fakasztanak, és ott így szippantós kocsival járkálnak WC-t leszívni, ez abszolút szürreális, ahogy nyilván az is, hogy egy ilyen esőzéssel ekkora káoszt, egy ilyen esőzés ekkora káoszt tud kavarni ezen a helyen már. Persze nyilván sivatagról beszélünk alapvetően, ahol ugye itt részletesen ebben a cikkben le is van írva, hogy azért több rétű a probléma, mert egyrészt ugye a természeti adottságok is sajnos olyanok, hogy nincs elég zöld növényzet ahhoz, hogy ami megfogná ezt a vizet, de azért tényleg az infrastruktúrának az elmaradása a legnagyobb probléma valószínűleg, tehát az, hogy nincs elég vízelvezető hálózat, nem elég korszerű a csatornázás, és hát ez azért is volt számomra nagyon megdöbbentő, mert itt tényleg nem arról van szó, hogy nem tudom, akkor most bokáig áll a víz, és akkor kellemetlenség, hogy beázik a cipőjük a dubai lakosoknak, hanem itt olyan felvételeket lehetett látni azért az interneten mindenfele, hogy a kocsik teteje éppen, hogy ki látszik a vízből, meg ugye a plázákban az ilyen luxus márkák boltjaiban ömlik a víz, mint a vízesés, és ezek olyan képek voltak, amik így még szerintem a mai megemelkedett ingerküszöbünket is tökre át tudták törni, úgyhogy a TikTok is, meg a YouTube is, meg minden tele volt ezekkel a képekkel, és ráadásul nekem van két ismerősöm, akik kint is élnek az Emirátusokban, és hát ők is mondták, hogy egyébként döbbenetes, mert egyrészt nagyon hirtelen jött, tehát hogy volt az egyik ismerősöm például elindult kocsival, és egyszer csak nem tudott tovább menni, mert megérkezett a víz, és ott kellett aludnia egy benzinkúton, szóval, szóval ez tényleg elképesztő volt.
Pedig azért érdekes, mert a BBC-nek a meteorológusa például jelezte, hogy egyébként a számítógépes modellek viszonylag előre jelezték azt, hogy ekkora esőzés lesz, és egyébként Ománban is egy nappal korábban érkezett meg ez az esőzés, és hát tényleg lehetett számítani arra, hogy ez át fog terjedni, de úgy tűnik, hogy ennyire bíztak az infrastruktúrájukba akár, vagy hogy ennyire nem vették komolyan igazából ezt a problémát. Ugye itt arról volt szó, hogy Ománban jelent meg a vihar április 14-én, és 16-án pedig már az emírségekben. Úgyhogy nekem ez abszolút meglepő, hogy ennyire nem volt reakciós készség egy olyan területen, ami tényleg hát a pénz az nem lehet probléma, és talán igazából a szakmai felkészültség is nekem egy olyan dolog lenne, amit nem feltétlen kérdőjeleznék meg egy ilyen futurisztikus területen.
Hát igen, főleg, hogy ott azért, amennyire tudom, elég nagy Dubajba a bevándorlás, szóval oda mennek emberek dolgozni nagy számban, tehát ott biztos, hogy nincsen emberből se hiány, szakemberből se. Szóval ez amúgy tényleg egy érdekes kérdés, erről viszonylag keveset lehet olvasni, hogy miért van az, hogy nem azt láttuk, hiába voltak előrejelzések, hogy nem azt láttuk, mint mondjuk Amerikában, amikor egy hurrikánt vagy bármit előrejeleznek, hogy jó, akkor mindenki maradjon otthon, akkor erre felkészülnek, betáraznak, vagy hasonlók, hanem az látszik a felvételeken, meg a képeken, hogy mindenki úgy végezte a dolgát, mint egy teljesen átlagos napon, és az árvíz, az áradás ott érte őket, ahol éppen voltak kinn az utcán, benne a plázában, itt-ott egy csomóan ugye ott is rekedtek ilyen nyilvános helyeken, ahol ahogy az előbb is említettem, szóval ez amúgy tényleg nem értem, hogy az önkormányzatok vagy a kormány nem tájékoztatta megfelelően a népességet, vagy ők voltak azok, akik ezt nem vették annyira komolyan, ez amúgy tényleg érdekes kérdés, ezzel még nem nagyon láttam, hogy foglalkoztak volna médiumok.
Hát és az is nagyon érdekes lesz szerintem, amit több szakértő is jelzett, hogy itt az éghajlati átalakulás hatására rendkívüli módon melegszik a tenger és a levegő is Dubaj térségében, és ez nő emiatt a párolgás is, ami szintén megemeli a vihar kockázatot, úgyhogy az elkövetkezendő években nagy valószínűséggel több ilyen heves viharra is lehet majd számítani. Igazából itt jön el a modern társadalmaknak a tesztje, hogy vizsgázik ilyen szempontból a kormányzat az adott helyen. Ugye itt most tapasztaltuk, hogy hatalmas károk is keletkeztek, és hát az embereket is tulajdonképpen semmiből villámcsapásként érte ez a helyzet. Úgyhogy a jövőben valószínűleg jobban fel fognak ezekre készülni, és az esetleges megoldásokra is lesz már terve a kormányzatnak. És hát nagyjából ennyi lett volna az, amivel készültünk a mai adásra. Reméljük, hogy hasonló időjárási helyzettel nem kell majd itt szembe találnunk magunkat a Kárpát-medencébe itt az elkövetkezendő időszakban, és hogy a tavaszi időszakot is, vagy a nyári időszakot is megússzuk komolyabb viharkárok nélkül. Stéger Dávid kollégámnak köszönöm szépen, sziasztok!